A kijelentés, kinyilatkoztatás második fő módja a különleges kijelentés. A különleges kijelentés jellemzője az, hogy szavakban testesül meg. Míg az általános kijelentés dolgokban megtestesülő kijelentés, addig a különleges kijelentés szavakban testesül meg. A különleges kijelentés során Isten adott időben, adott embereken át meghatározott módon jelenti ki magát. Különleges kijelentésre három fő okból van szükség. Először is a különleges kijelentésre azért van szükség, hogy az általános kijelentés igazságait megfelelő módon tudjuk magyarázni. Az általános kijelentésen keresztül csak korlátozott ismeretet nyerhetünk, sőt még az is elképzelhető, hogy ezeket az ismereteket helytelenül magyarázzuk. Azért van szükség a különleges kijelentésre, hogy az általános kijelentés igazságait helyesen magyarázzuk. A különleges kijelentés szükségességének második oka az, hogy ellássa az embert a megváltásról szóló kijelentéssel. Ismétlem, az általános kijelentés soha nem beszél az evangélium tartalmáról. Bár az ember sokat megtudhat Istenről az általános kijelentésből, a megváltásról semmit sem tud meg, hiszen maga az evangélium nem elérhető az általános kijelentésen keresztül. Az általános kijelentés nem teljes kijelentés, viszont a különleges kijelentéssel együtt szert tehetünk a teljes kijelentésre, hiszen a megváltást világosan elmagyarázza számunkra. A különleges kijelentés szükségességének harmadik oka az, hogy az általános kijelentésben látszólag ellentmondásosnak tűnő elemeket összhangba hozza. Az általános kijelentés Isten jóságát és szigorát is megmutatja. A jósága például abban látszik, hogy rendszeresen esőt ad, hogy a magok növekedjenek. Isten szigora pedig a pusztító esőkben látszik, amelyek tönkretezik a növekvő növényeket és a gabonát. Ez látszólag ellentmond Isten természetének. Az általános kijelentés alapján lehetetlen ezeket az igazságokat összhangba hozni, a különleges kijelentésen keresztül azonban nagyon is lehetséges. A zsidókhoz írt levél 1.1.2-ben az író rámutat arra, hogy Isten számos különböző módon vagy eszközön át leplezte le magát a bibliai történelem folyamán különleges kijelentéssel. Melyek ezek a különböző módok, amelyekre a zsidókhoz írt levél szerzője utal, amikor a különleges kijelentés számos módjára utal? A különleges kijelentésnek összesen 6 különböző eszköze létezik. Először is az Ószövetségben a különleges kijelentésnek gyakori formája a teofánia. A teofánia Isten megjelenése látható formában. Az Ószövetségben ez alapvetően 2 formát öltött. Az első forma Isten sekina dicsősége volt, mely Isten jelenlétének látható kifejeződése volt, mely fény, tűz, felhő vagy ezek kombinációjának formájában jelent meg. A teofánia másik fő formája Jehova angyala volt. Ószövetség lapján nyilvánvaló, hogy amikor az Úr angyala, Jehova angyala megjelent, soha nem hétköznapi, egyszerű angyalról volt szó, hanem a Szent Háromság második személye angyali formában. Tehát a különleges kijelentés egyik eszköze, teofániák Isten megjelenése látható módon, a sekina dicsőség vagy az Úr angyalának formájában. A különleges kijelentés második eszköze a csodák. Az írásban szereplő csodák különleges kijelentések Istenről. A csoda egyszerű meghatározása, olyan rendkívüli esemény, amely hasznos eredményt ér el Isten jelenlétének és hatalmának leleplezésében. A csoda részletesebb meghatározása ez. Egy önmagában rendkívüli természeti esemény, mely egybeesik egy proféciával, vagy egy szellemi vezető, vagy tanító parancsával, és meggyőzően teljes mértékben biztosít arról, hogy Isten idézte elő azért, hogy igazolja annak a tanítónak, vagy vezetőnek az Isten által rendelt mi voltát. A csoda alapvetően egy rendkívüli esemény, mely hétköznapi természeti tényekkel nem magyarázható. A csodák természetét 4 területén látjuk. Először is a csodák nem azonosak a gondviseléssel. A gondviselés során az emberek nem feltétlenül ismerik el Istent, ám a csodának még egy hitetlen ember is felismeri a természet fölötti voltát. Például apostolok cselekedetei 3.1-4.22-ben, amikor a béna koldus gyógyításának csodája esett, még a hitetlenek is Isten munkájának tulajdonították ezt. Cselekedetek 4.14-16-21-22, illetve 21-22. Cselekedetek 14:8-18-ban a béna gyógyításakor még a hitetlenek is elismerték, hogy ez Isten munkája volt. A csoda tehát különbözik a gondviseléstől abban, hogy még hitetlenek is elismerik természet fölötti mi voltát. Másodszor a csoda természetében különbözik a megválaszolt imától, ami nem számít jelnek. Egyrészt a csoda lehet válasz egy imára, mégis különbözik az ima választól abban, hogy csodák imától függetlenül is történhetnek. Harmadszor abban látjuk a csoda természetét, hogy nem szegik meg a természet törvényeit, hanem olyan természet fölötti hatalom eredményei, melyek felülírják ezeket a törvényeket. Egyszer a csoda természete látható annak természet fölötti voltában, és az isteni hatalom felfedésében, ahogy azt János 3:2-ben is látjuk. A csodának alapvetően két fő kategóriája vagy típusa létezik. Az egyik kategória az, amikor a természeti törvény felerősödött, mint például az egyetemes özönvíz idején Noé korában. Az nem természetellenes, ha áradások történnek ezen a bolygón. A világméretű özönvíz esetében azonban az áradás csodának számító módon felerősödött. A csoda másik kategóriája vagy típusa az, amikor a természet részvétele teljes mértékben mellőzve van. Míg az első kategóriában Isten és a természet együttműködése felerősítette a természeti törvényeket, addig a második kategóriában a természet teljesen ki van zárva. Ide tartoznak azok a csodák, amikor víz fakadt a sziklából, vagy a halottak feltámadása. Semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy a természet ezekben az esetekben együttműködött volna Istennel. A csodáknak három jellemzőjük van. Az első az, hogy a csodák Isten rendkívüli cselekedetei, mivel az ő természet fölötti isteni hatalmának gyakorlását mutatják meg, melyek ámulatba ejtőek, ahogyan azt 2 Mózes 14:31-ben és Lukács 9:43-ban is látjuk. A csodák másik jellemzője az, hogy választott embereken keresztül vitetnek véghez, ám apostolok cselekedetei 2:22 és 19:11-ben látjuk, hogy a csodák hatalma Istennek tulajdonítatik. A csodák harmadik jellemzője az, hogy kinyilatkoztatás jellegű események az igazság leleplezései. A csodák három fő célt szolgálnak. Az első az, hogy Istenről jövő új kijelentést megerősítsék, az Istentől jövő új kijelentést megerősítsék, mint Máté 12:28-ban. A csodák második célja az, hogy a tant megerősítsék. Természetesen ennek a kettőnek, a csodának és a tannak egységben kell lenniük. A tant megáll önmagában, ám a csoda nem, hiszen Sátán is képes csodákat produkálni. Így bonyolódnak bele az emberek mindenféle mozgalmakba, ahol soha nem fejlődnek, vagy soha nem térnek meg, mert azt feltételezik, hogy a természet fölötti léte automatikusan Istentől ered. Semmi sem állhat távolabb az igazságtól, hiszen maga Sátán is képes csodatételre. Máté 7:22-23-ban például sokan jönnek majd Jézushoz így szólván: Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben üztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. A csodák nem bizonyítják a tant, sokkal inkább a tan bizonyítja a csodát. Ezért kell minden csodát a tan, Isten igéje által megvizsgálni, hogy bizton állíthassuk, hogy Istentől, nem pedig Sátántól vannak. A csodák harmadik célja pedig az, hogy megmutassák Isten hatalmát. A csodák elvére négy különböző szót használnak, és mind a négy a csoda rendkívüli természetét hangsúlyozza. Az első szó a csoda. Amikor a csodát csodának nevezik, azt hangsúlyozzák, amit a csoda kivált a megfigyelőben, csodálkozást, vagy csodálkozást vált ki, vagy csodálkozást ébrez. A csodára a második kulcs szó a hatalom szó. Amikor a hatalom szót használják, azt hangsúlyozzák, hogy a csodát isteni hatalommal vitték véghez. A harmadik szó a csodára, a munka szó. Amikor egy csodára ezt a szót használják, az kap hangsúlyt, amit a csoda elér, gyakorlati és hasznos munkát. A csodára a negyedik kifejezés a jel. Amikor egy csodára ezt a szót használják, akkor a csoda az üzenetet és a hírvivőt is Istentől eredőnek hitelesíti. Számos körben gyakran elhangzik, hogy mivel a Bibliát folyamatosan végigkísérik a csodák, ezért ma is folyamatosan csodáknak kell történniük. Ez azonban téveszme. Valójában a Biblia történelem mintegy 2000 évet felülelő időszakában csupán négy főbb időszakban történtek csodák. Az első ilyen a kivonulás és a pusztai vándorlás időszaka volt, mely csak egy 40 éves időszak. A második Illés és Elizeus ideje. A csodák harmadik időszaka Dániel és három barátjának korában történt. A csodák időszakának negyedik része pedig a messiás és az apostolok idejére tehető. Tehát a csodáknak mintegy négy fő periódusa volt. Általánosságban szólva csodák nem folyamatosan, állandóan történnek. Ha a csodák hétköznapi dolgok lennének, elveszne csodálatos mi voltuk. A csodák természetének a rendkívülihez, a szokatlanhoz van köze, valamihez, ami nem rendszeresen történik. A különleges kijelentés harmadik főbb eszköze a közvetlen kommunikáció. 4 Mózes 12:1-8 és 1 Sámuel 28:6 szerint Isten elsődlegesen így szólt a prófétákhoz. Valójában a próféta természetéből adódóan az a személy, aki közvetlen kinyilatkoztatást kap Istentől. A közvetlen kommunikáció 7 különböző módon történt. Az első a szemtől szembe szóló szóra történt, és ez különösen Mózes esetében volt igaz. A 4 Mózes 12:7-8-ban szóról szóra történt a kommunikáció, az 5 Mózes 34:10-ben pedig szemtől szembe, vagy színről színre. A közvetlen kommunikáció második módja a hallható hang volt, vagyis az ember Isten hangját hallotta a mennyből. Ennek néhány példája 1 Mózes 2:16-ban Ádám, 1 Mózes 4:5-16-ban Káin, 1 Mózes 9-ben Noé, 2 Mózes 19:9-16-ban a Sínai hegynél lévő tömeg, 1 Sámuel 3:4-14-ben Sámuel, Apostolok cselekedetei 9:4-ben Pál és Apostolok cselekedetei 10:19-ben Péter. A közvetlen kommunikáció harmadik módja sorsvetés volt, melynek során Isten önmagát és az ő akaratát is kijelentette. Ennek néhány példája Józsué 14:1-2-ben, Józsué és a föld felosztása, Jónás 1:7-ben, Jónás leleplezése, és Apostolok cselekedetei 1:26-ban a 12. tanítvány kiválasztása. A közvetlen kommunikáció negyedik módja az Urimon és a Tumimon keresztül történt. Az Urim és a Tumim a főpap mellvértjére utal, melyen az Izrael 12 törzsét jelképező 12 kő volt. Ez a mellvér igen, nem kérdésekre válaszolt, amikor a válasz igen volt, akkor a kövek fénylettek, amikor pedig a válasz nem volt, akkor a kövek nem fénylettek. A közvetlen kommunikáció ötödik módja az álmok, hitetleneknek, mint például Abimélek 1, Mózes 20, 3-7-ben, és hívőknek, például József 1, Mózes 37:5-9-ben egyaránt. Isten közvetlen kommunikációjának hatodik módja a látomások. 1 Mózes 15:1-ben ez történt Ábrahámmal, Dániel 2:19-ben Dániellel, és Ámos 7:8-9-ben Ámossal. A közvetlen kommunikáció hetedik módja a belső megvilágosodás, melyet 2 Péter 1:21-ben említ. A különleges kijelentés negyedik eszköze az angyalok, hiszen Isten néha úgy jeleníti ki magát, különleges módon, hogy az angyalokat használja. Például Mózes törvényét Isten angyalok közreműködésével adta, apostolok cselekedetei 7:53 és Galácia 3:19 szerint. Isten különleges kijelentés adott Dánielnek egy angyalon keresztül, Dániel 9:20-21-ben és 10:10-21-ben. Lukács 2:10-13-ban a pásztoroknak angyalok adták hírül a messiás megszületését. Jelenések könyvének csak nem teljes egészét egy angyal jelentette ki Jánosnak, Jelenések 1:1-3 szerint. A különleges kijelentés ötödik módja a megtestesülés, amikor Isten az Isten emberen keresztül emberré vált, még inkább kijelentette magát Jesua személyében. Minden, ami az Atya isteni személyét illetően igaz, igaz a fiúra is. Számos írásrész tanítja, hogy a megtestesülés nagyon különleges eszköz volt, a különleges kijelentés rendkívül egyedi formája. Máté 11:27-ben a fiú megjelentette az atyát. János 1:14-ben és 18-ban Jézus eljött, hogy leleplezze az atya dicsőségét. János 14:1-9-ben az egyik tanítvány kérte, hogy mutassa meg nekik az atyát, mire Jézus azt felelte, aki engem látott, látta az atyát. Kolossé 2:9-ben kijelenti, hogy a fiúban lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. 1 János 1:1-4 szerint, ha látjuk Jesuát, látjuk az atyát, Jézus munkáját látni egyenlő az atya munkájával, Jézus szavait hallani egyenlő az Isten szavaival. Zsidók 1:1-2-ben az író kijelenti, hogy Isten a történelem folyamán különböző módokon és különböző formában jelentette ki magát, ám ezekben az utolsó időkben a fián keresztül leplezi le magát. A különleges kijelentés hatodik és egyben utolsó eszköze az írás. Az írás, írások, Biblia, Isten igéje, Isten írásbeli kijelentése, mely által helyesen értelmezhetjük a kijelentés összes többi formáját. Az írásokon keresztül lehetséges az általános kijelentéseket helyesen értelmezni. Az írásokon keresztül lehetséges a különleges kijelentés másik öt formáját értelmezni. Az írások segítségével értelmezhetjük a teofániákat, az írások segítségével értelmezhetjük a csodákat, és tudhatjuk, hogy meddig mehet el egy csoda. Ebben az értelemben az írás fontosabb minden csodánál, hiszen Lukás 16.31-ben Ábrahám azt mondta a gazdag embernek, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. A halottak feltámasztása elképesztő csoda, ám önmagában elégtelen. A csodák nem fogják meggyőzni az embert, ha nem hisz az írásoknak. Az írások segítségével lehet meghatározni, hogy melyik csoda valódi és melyik hamis. Az írásokból tudjuk, hogy Sátán képes Isten számos csodáját utánozni. Az írások segítségével tudjuk, hogy a csodák nem hétköznapi, hanem szokatlan események. Az írások segítségével vagyunk képesek helyesen értelmezni a közvetlen kommunikáció különböző formáit. Az írások segítségével értelmezhetjük az angyalokra okon keresztül érkező kijelentéseket. Az írások segítségével érthetjük meg teljes mértékben, hogy miről szólt a megtestesülés, és hogyan értelmezhetjük helyesen az általa adott kijelentést. A hat különböző különleges kijelentés közül az írás, a Biblia az, amely messze menően a legfontosabb a mai ember számára. Bár az írások részleges ismeretet tartalmaznak Istenről, 5 Mózes 29.29 szerint, ennyi az az ismeret, amit Isten jelenleg tudatni akar velünk. 2 Timóteus 3.15 szerint az írások elsődleges célja az, hogy elvezessen az üdvösségre. Ezen a területen pontosan azt adja az írás, a Biblia, ami az általános kijelentésből hiányzik, az evangélium tartalma. Az írás, a Biblia Isten elegendő kijelentése, bár nem kimerítő kijelentés. Róma 8.18 kijelenti, hogy az eljövendő dicsőségben további kinyilatkoztatásokat kapunk. 1 Korintus 13.12 azt tanítja, hogy további ismeretre tehetünk majd szert, Júdás 3 szerint pedig a végső kinyilatkoztatás majd a megdicsőült állapotban jön el. Jelenleg az írás, a végleges kijelentés 1 Korintus 4.6-ban Pál ezért figyelmeztet, hogy annak felette, ami írva van, nem kell bölcselkedni. Mindennek, amivel a szellemi háborúság során szembe kerülünk, Isten írott igéje által határozhatjuk meg az igazságát vagy hamisságát. 1 Tesszalonika 2.13 szerint ez a kijelentés szavakon keresztül történik. Az írás az, amely tartalmazza az így szól az Úr kijelentéseket. Az írások tekintetében létezik a kinyilatkoztatás még egy formája, melyre néha progresszív kijelentéseként utalnak. A progresszív kijelentés nem a kijelentés harmadik módja vagy formája, hanem az írásokon át kapott kijelentéseket magyarázza. A progresszív kijelentés azt jelenti, hogy Isten úgy döntött, hogy nem egyszerre közli a teljes igét, hanem az írások megírására, mint egy 1600 éves időszakot adott. Isten célja és terve lépésről lépésre tárult fel, minden egyes lépés abszolút, hibátlan és tökéletes és teljes volt addig, amíg az utolsó kijelentés el nem érkezett. Isten írott igéjében az ember most a teljes kijelentéssel rendelkezik, és nincs szükség az írásokon túli ismeretre. Isten az írásokban mindent közölt, amit egyelőre szándékában állt közölni az emberre. Akarja, hogy az ember többet tudjon, de nem ebben az életben, hanem az elkövetkezőben. Létezik tehát az általános kijelentés és a különleges kijelentés, és a különleges kijelentés elsődleges formája Isten írott igéje az írások. Pál intésével zárom ezt a részt, miszerint a Bibliája a végső tekintély, és ezért ügyelnünk kell, hogy a már megírtakon túl ne bölcselkedjünk.